are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink! Elérkezett húsvét, a kereszténység legnagyobb ünnepe, és most már a tavasz is itt van. Mégsem lehetünk teljesen boldogok, hiszen a hétfői párizsi tragédia, a közel 1000 éves Notre-Dame székesegyház leégése pont ebben az időben minden ember számára intőjel kell, hogy legyen, hogy vigyázni és ápolni kell hagyományainkat. Mai műsorunkban három híres, a húsvét ihlette zenemű egy-egy részletét mutatom be. Elsőként Pergolesi Stabat Materének első tételét játszom le, amely a szenvedő Máriát, Jézus anyját szólaltatja meg, amint a keresztfánál állva gyászolja megfeszített fiát. A fiatalon elhunyt Giovanni Battista Pergolesi 1710-1736 leghíresebb kompozíciója kifejező erejével kiemelkedik az e témára írott művek közül. Felvételünkön Anna Netrebkót és Marianna Pizzolátót hallhatjuk, a Római Szent Cecília Akadémia zenekarát Antonio Pappano vezényli. A húsvét egyrészt a szenvedést, másrészt a megváltást, feltámadást jelképezi. Nagy zeneszerzők sokféle módon dolgozták fel ezt a történetet. Számomra a legmegrázóbb művek közé tartozik Johann Sebastian Bach két alkotása, a János és a Máté Passió. Ez utóbbi először 1727-ben hangzott fel Lipcsében. A szöveg Máté evangéliumán alapszik, az elbeszélő az evangelista, Krisztus, Péter és Judás szerepét szólisták éneklik, a kóros pedig kommentálja az eseményeket a korálokban és a turbákban. A záró kórus a halott Krisztus gyászolja. A Passió az első előadás után 100 esztendeig tetszhalott volt, csak 1829-ben támasztotta föl Félix Mendelssohn. Ma a párizsi tragédiára is utalva a zárókórost mutatom be, melynek címe Könnyezve ülünk le. Az előadó együttes a Magyar Állami Hangversenyzenekar és a Fesztivál Kórus, vezényel Oberfrank Géza.
Thank you.
Az olasz nép vallásossága közismert, gyakran operáikban is jelentős hangsúlyt kapnak a templomi jelenetek. A Szicíliában játszódó parasztbecsület húsvéti kórusa szép példája ennek. Szerzője Pietro Mascagni a Sanzogno cég operapályázatára nyújtotta be egy felvonásos darabját 1890-ben, és meg is nyerte vele az első díjat, amivel egy csapásra világhíre tett szert. Igaz, hogy ezt a sikert sose tudta megismételni, de neve fennmaradt a legsikeresebb operaszerzők között. A színen, a templomból kijövő, a körmenetben résztvevő hívek dicsőítik a feltámadt és mennybe ment Jézust. A tömegben megszólal a női főhős Santuzza imája is. A Royal Covent Garden Opera ének zenekarát Lamberto Gardelli vezényli.
További jó szórakozást kívánunk!
Önök a barangolót hallják, szerkeszti Pap Hortenzia. S ha már húsvét, akkor látogassunk el Nyúl községbe. A település Győr-Moson-Sopron megyében, szeretett szülővárosomtól Győrtől 13 kilométerre a Sokorói dombságon terül el. A faluról az első hiteles adat egy 1086-os összeírásból való, amikor már létező helynek írták le. Az először egységes faluból a tatárjárás után vált szét Kisnyúl, Nagynyúl és Káptalannyúl. A falu először királyi udvari birtok volt, várszolgák, szolgáló népek lakták. Jellegzetes tevékenység volt itt a legeltetés, a szabad pásztorok életmódja, majd fokozatosan teret hódított a szántásvetés. A község sokat szenvedett az átvonuló seregektől. Mivel Pannonhalma szinte bevehetetlen volt, a hadak bosszúból többször is feldulták a környező településeket, így Nyúlt is. A mohácsi vész utáni mintegy 200 esztendő egyetlen csapás sorozatnak tűnik. Földönfutás, elhurcoltatás, kifosztás, a falvak elnéptelenedése, elvadult táj, a civilizáció és a kultúra visszaszorulása, az élet, a család végleges pusztulása volt jellemző ezen a vidéken. Az 1606. évi zsitvatoroki béke ígért csak védelmet és biztonságot az üldözött népnek. Nyúl nevezetességei. A Kökörcsin körút, mely a település legfontosabb látnivalóit érinti. A katolikus templomtól kiindulva végig kíséri az utazót Nyúl legszebb helyein. A körútnak több leágazása is van, melyeket az itt megtalálható énekes madarakról neveztek el. Gyurgyalag, cinege, búbosbanka, fakopáncs, sárgarigó és tengelic. A szurdik a Sokorói dombság nyúlványainak, népiesen nyúli havasoknak nevezett lankák legmagasabb pontja 312 méter. Itt lakik a nagynénim, s én is állíthatom, hogy a látvány fenséges. Innen csodálatos kilátás nyílik a Kisalföldre, a falu nagyobb része a síkságon terül el, a lábunk előtt. A nyúli lakóházak felett magasodó dombok tetejénél kezdődő és a Mária szobornál végződő szurdik Európa egyik legnagyobb homokkőben kialakult szurdok völgye, a 8-10 méter széles völgyben, ami 15-20 méter magas függőleges falak határolnak, keskeny út vezet, az út melletti homokfalból pedig borospincék nyílnak. Másik állomásunk Zengővárkony község Baranya megyében, a Zengő lábánál a Pécs-Budapest közötti hatos számú főút mellett Pécsvárattól 3 kilométerre. A helyet ősidők óta lakják. A Zengővárkonyi Madonna névre elkeresztelt őskori agyag szobrocskát, amelyet Dombai János hozott felszínre, a Pécsi Janus Pannonius Múzeum őrzi. Dombai nevét egyébként a közelben fürdésre is használt Dombai tó őrzi. A területet Szent István a pécsváradi apátságnak adományozta, az árpádkori oklevelek Varkon néven említették, lakói magyar nemesi jobbágyok voltak. Zengővárkony túlélte a török hódoltságot, és vannak feljegyzések, amelyek szerint a törökök elől menekülő görögök is ezen a környéken telepedtek le. A Balázs forrás neve állítólag egy Bazileusz nevű görög remetének állít emléket. A hagyomány szerint korábban menekülő husziták is hajlékot találtak itt. A kicsi faluban mintaszerű a hagyományőrzés, és nem csak a néphagyományokat, hanem az itt élt alkotó emberek emlékét is híven őrzik. Farsang és szüret idején előkerül a híresen szép helyi népviselet. Gyöngyös, pántlikás párta, díszes szoknya, mintás kötény, mindez azonos a sárközi viselettel, hiszen az zengővárkonyiak azonos származásúnak tartják magukat a sárköziekkel. őrzik a tojásfestés ősi hagyományát, és továbbra is készülnek a híres régi minták alapján a szőttesek. A tájházban működik a hagyományos kis mesterségeket és a paraszti kultúrát őrző kézművesek baranyai egyesülete. Zengővárkony szoros kapcsolatot ápol a vele szinte összenőtt Pécsváraddal. Közös hagyományuk a leányvásár, vagy a kálomista búcsú. A leányvásárt csak két évente szervezik, mert minden második évben gesztenye szüret a zengő alján névvel rendeznek nagy-nagy ünnepséget. A település nevezetességei a 40 hektáros ősi szerid gesztenyés, pusztulóban van ugyan, de 5-600 éves fáinak egy része még áll. A faluban található Rockenbauer Pál dokumentumfilmes sírja, valamint a nemzetközi szalma gyűjtemény. Na, a szalma kincstár a magyarországi múzeumok között kultúrtörténeti érdekességű és különleges gyűjtemény. A kiállításon látható közel 400 szalmából készült tárgy a világ 15 országából származik. A múzeum alapja egy több évtizeden át nagy gondossággal és tudományos forrás igénnyel összegyűjtött, ápolt és kiállított tárgy együttes, melynek esztétikai, művészeti, kultúrtörténeti, szórakoztató és kuriózum értéke a kiállítást a múzeális gyűjtemények sorába emeli. Még egy értékes múzeumról kell szót ejtenünk, a Míves Tojás Múzeum, hazánk első és Európában is ritkaságnak számító állandó hímes tojás kiállítása. Ugyancsak Zengővárkony községben talált otthont. A múzeum a szépség és a harmónia kincsestára. A hímes tojások mellett helyet kapott itt számos iparművészeti alkotás is, amelyek különféle anyagok, fa, ásvány, kő, üveg és a tojásforma felhasználásával készült figyelemre méltó kompozíciók. A tárlókban alkotóként, illetve alkotónként és tájegységenként rendezték el a tojásokat, amelyek 19 ország művészetét mutatják be. A Kárpát-medence, valamint Európa más részeinek tojásdíszítő művészete mellett számos alkotás Kína, India, Izrael és Indonézia hagyományaiba avat be bennünket. A múzeumban látogatók a tojásfestésen kívül olyan különleges művészi technikákkal is megismerkedhetnek, mint például a batikolás, a drótozás, vagy éppen a tojáspatkolás. A mintegy 30 féle eljárással készült alkotás között találni horgolt, viaszlevonatos, karcolt, maratott vagy éppen szalma rátétes tojást is. A múzeum szemet gyönyörködtető látványával egész évben várja látogatóit. Zengővárkony, Kossuth Lajos utca 6. Az interneten tojásmúzeum.ini.hu. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak!
Az Ottay Magyar Ház és közösségünk életéből.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai magyar katolikus közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91. nagybőjt latinul quadragesima, az érdi kódexben 40 ölőbőjt. A keresztény közösségekben a húsvét előtti 40 napos előkészületi bűnbánati időszak lényege húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülés, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás révén. A vallásos gyakorlat középpontjában ebben az időszakban a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás és a könyörgés áll, kifejezve az ember Isten iránti szeretetét. A nagybőjt időtartalma 40 nap, ami a Szentírásban és a keresztény hagyományban az események jelentőségét aláhúzó szám. Jézus nyilvános életében végzett tevékenységének megkezdése előtt 40 napon át bőjtölt a pusztánban. 40 napig tartott a vízözön, 40 évig vándorolt a zsidó nép a pusztában, 40 napot töltött és bőjtölt Mózes a Sínai hegyen, mielőtt megkapta a 10 parancsolatot. A nagybőjti időszakra eső 6 vasárnapot az egyház nem tekinti bőjti napnak, mivel minden vasárnap Krisztus feltámadásának emlékünnepe. Ezért a bőjti időszak a 7. század óta hambazó szerdával kezdődik. A nagybőjt utolsó hete a virágvasárnappal kezdődő nagy hét. A bőjt teljes időtartalma hambazó szerdától nagy szombatig 46 nap, amennyiben a vasárnapokat is beleszámítjuk. A 40 napos bőjt a 4. századra vált általánossá. Tertullianus szerint a 3. század elején a keresztények addig bőjtöltek, amíg elvitetett tőlük a vőlegény, azaz Krisztus sírba nyugvásának idejéig, nagypénteken és nagyszombaton. A 3. század közepén az alexandriaiak egy hétig bőjtöltek húsvét előtt. Szent Atanász 339-ben Rómából írta a gyülekezetnek, hogy tartsák meg a 40 napos bőjtöt. A 7. században alakult ki a szerdai kezdőnap. A 11. századig nagyon szigorúan bőjtöltek. Késő délutánig nem ettek semmit. A bőjti napokon pedig nem fogyasztottak húst, tejterméket és tojást. A lila a 13. század óta számít a bűnbánat színének. A bőjti önmegtartóztatás legszigorúbb változata a 40-elés volt. Ilyenkor a bőjtölő csak 40-szer evett ebben az időszakban, tehát naponta csak egyszer, naplemente után. Szintén elég szigorú az a szokás, ami alapján a nagybőjt péntekjein csak 7 szem búza szemet ettek. Régen a hittanulók, katekumenek akkor készültek fel a keresztség felvételére, ekkor ismerkedtek a hittételekkel, Jézus életével. Húsvét vigíliáján, nagyszombat éjjel keresztelték meg a katekumeneket, s az ókorban minden évben csak ezen a napon kereszteltek. A katolikus egyház a régebbi szigorú szabályokon mára enyhített. Szigorú bőjtöt hamvazó szerdára és nagypéntekre ír elő, ekkor a 18 és 60 év közötti hívek a nap folyamán 3-szor étkezhettek, és egyszer lakhatnak jól. Valamint ezeken a napokon és a bőjti többi péntekén arra kéri a 14 évnél idősebb tagjait, hogy ne fogyasszanak húst. Az időszak liturgikus színe a bűnbánatot jelképező lila vagy viola, sok keresztény közösségben, így a katolikus egyházban, az egész időszakban nem hangzik fel az Isten tiszteleteken az örömöt kifejező halleluja. A templomokat nem díszíti virág. A katolikus egyházban ennek az időszaknak egy sajátos szertartása a keresztúti ájtatosság, Jézus szenvedés történetének megjelenítése. A liturgikus hagyomány, hogy nagybőjt 5. vasárnapján, fekete vasárnap, a feltámadás szertartásáig a templomi feszületeket, továbbá a főoltár képét viola szín bőjti lepellel takarják. Magyarországon az érdi kódexben 40 ölőbőjtnek nevezi ezt az időszakot. A magyar nyelvhasználatban a 20. század közepéig élt az idősebbek ajkán. Más változata bűt, a szakrális pogány rétegből került át a keresztény szóhasználatba. A bőjt az elcsendesülés ideje, szórakozás kerülése, lakodalmi tilalom. Őseink bőjt péntekjein, főként nagypénteken az egész napot vesztegelésben, azaz hallgatásban töltötték. Ókeresztény regula szerint a húsfélék mellett fehéreledel, tej, túró, vaj, sajt, tojás sem kerülhetett a hívek asztalára. A böjti hagyomány és a szokásrend a 20. század nagy gazdasági és társadalmi változásai, világnézeti forrongásai közepette gyorsan pusztult. Aszketikus erkölcsi szándékaiban lassanként eltűnt. E folyamatot erősítették a folyton enyhülő egyházi rendelkezések is. A böjt szigorú megtartása a régiek számára abból a meggyőződésből indult ki, hogy amit az ember Istenért megvon magától, azt lelke százszorosan visszanyeri. A folytonos könnyítések ellenére is a magyar parasztság a 19. század végéig csupán halat és olyan eledeleket fogyasztott, melyeket a szegediek szavával csak a harmat nevelt, tehát lövényféléket. A böjti vezeklés kemény fajtája volt a 40-elés, 40-szer, azaz naponta csak egyszeri étkezés naplemente után, a böjt egész ideje alatt. Erdélyben valószínűleg a keleti egyház hatására esküdtek is a böjtre. Esküszöm az élőistenre, Szűz Máriára, 12 apostolokra, és minden szent napokra is böjtökre, melyek úgy adják lelkem üdvösségét, szólt az esküszövege. A szegedi kalocsai tájon a hagyományőrző asszonynép között sokan a böjt péntekjeit, különösen nagypénteket 3, esetleg 7 szem búzán tartották meg. Patosfánt, böjti szerdát, pénteket, szombatot 3 szem búzán és vízen böjtölték meg. Mondván, Jézus is így cselekedett a pusztában, azért, aki így böjtölt, minden búza szemen pecsétként láthatja Jézus ábrázatát. Előfordult az is, hogy a nagycsütörtök esti vacsorától kezdve a feltámadási nagymise utánig semmit sem vettek magukhoz. Privigye és Prievidza szlovák népe szerint az ilyeneknek Isten minden bűnét megbocsátja. A hamvazó szerda és nagyböjt első vasárnapja közötti pár nap a húshagyó hét, vagy csonka hét, semmi hét, csütörtök csonka csütörtök, székelyföldön kövér csütörtök, zabáló csütörtök, torkos csütörtök, tobzódó csütörtök, Kolozsváron böjtfő csütörtök, Székesfehérváron torkos csütörtök. Két helyen kis farsang. Ilyenkor még megették, vagy a szegényeknek adták a farsangi ételmaradékot, hogy kárba ne vesszen. A rimaszombati Gömör vármegye börtön kápolnájának jellemző titulusa Tentatio Domini, azaz Jézus megkísértése, búcsú napja csonka vasárnap. Részben a nagyböjt első vasárnapjához kötődik. Téltemetés, mely szimbolikusan a bűnök legyőzésével, temetésével újjászülető életjátéka volt. Második vasárnapot nevezik neveletlen vasárnapnak, guzsahétnek, guzsavasárnapra, guzsoló vasárnapnak, harmadik vasárnapot böjtharmad vasárnapnak, böjtközép vasárnapnak, szemek vasárnapjának. Negyedik vasárnapot rózsavasárnapnak. Szokás volt, hogy a pápa aranyrózsát küldött, szentelt és küldött előkelő és jámbor világi személyiségeknek ajándékba. A guzsan vasárnap abból a megnevezésből jön, hogy az asszonyi szövés fonás befejeződött. Tavaszodott, kezdődtek a tavaszi munkák. Az ötödik vasárnap, fekete vasárnap, ez a süket hét vagy süket vasárnap megnevezést kapta. Hatodik vasárnap, virágvasárnap. Az ország sok vidékén, még a múlt század második felében, a századforduló táján is szokásban volt, hogy a zsíros edényeket hamvazó szerdán elmosták, és azokat csak húsvétkor vették elő. Húst és zsíros ételt nem ettek, külön edényben olajjal vagy vajjal főztek. Elterjedt böjti étel volt a korpából készült savanyú leves. Gyakoriak voltak a nagyböjtben tartott missziók, melyeket idegen papok tartottak. Ilyenkor mindenkinek illett gyónni és áldozni. A gyónás előtt a haragosoknak kibékülni, egymástól bocsánatot kérni. A nagyböjti bűnbánati idő a lányok és a menyecskék egyszerűbb, sötétebb színű ruhájában is kifejezésre jutott. Egyes családokban tilos volt a dalolás, a fütyülés, a tánc, a muzsikaszó. Elsősorban nagybőjt volt az ideje a különböző népi ájtatosságoknak, főként a fájdalmas olvasó végzésének. Kedves hallgatóinknak kívánunk békés áldott ünnepeket!
Istenem! Dolgaim elől rejtegetlek. Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítnék kiabálni néked. Hogyha meg szántóvető lennél, segítnék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen, okosan vezetném. Vagy inkább ekeszarvat fogva szántanék én is a nyomodba. A szíkre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomja. Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat, én zavarnám a felevarjat. S bármi efféle volna munkád, velem az soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék. Vacsora után melléd ülnék, pipámat egy kicsit elkérnéd, és én hosszan mindent elbeszélnék.
Ó, Uram, nem bírom rímbe kovácsolni dicsőségedet. Egyszerű ajakkal mondom zsoltáromat. De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam. Tudom, hogy zöld el a fű, de nem értem, minek zöld el, meg kinek zöld el. Érzem, hogy szeretek, de nem tudom, kinek a száját fogja megégetni a szám. Hallom, hogy fú a szél, de nem tudom, minek fú, mikor én szomorú vagyok. De ne figyelmezz szavamra, ha nem tetszik neked. Csak egyszerűen, primitíven szeretném most neked elmondani, hogy én is vagyok, és itt vagyok, és csodállak. De nem értelek. Mert neked nincs szükséged a mi csodálásunkra, meg zsoltárolásunkra. Mert sértik füledet talán a zajos és örökös könyörgések, mert más se tudunk könyörögni, meg alászkodni, meg kérni. Egyszerű rabszolgád vagyok, akit oda ajándékozhatsz a pokolnak is. Határtalan a birodalmad, és hatalmas vagy, meg erős, meg örök. Ó, Uram, ajándékozz meg csekékem magammal engem. De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam.
Nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!